Kicsit eltérnek az igéim attól, amelyek a alapon szerepelnek, de az útmutatót követtem végül is a kiválasztásukkor. Kettő rövid igét is felolvasok. Az egyik az Ézsaiás 40-ből a következő. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Az Úr jön hatalommal. Persze. A másik pedig a Jelenések könyvének 3. fejezetéből a 11-es vers. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Kicsit lazán kapcsolódik ezekhez az alapigékhez az, amiről beszélni szeretnék. Alapvetően az Isten országa fogalmát szeretném körüljárni, mert az utóbbi időben sokat gondolkodtam ezen, meg sokat olvastam ezzel kapcsolatban. De nem fogom semmilyen szakanyaggal terhelni a jelenlevőket, hanem igazából elég közismert dolgokat fogok mondani, hogy kicsit körülbelül az egyik. Méghozzá alapvetően 3 dolog. Az egyik, hogy Jézus korában általában véve hogyan gondolkodtak Isten országáról, Istennek a megvalósuló uralmáról. Miféle képzetek forogtak közkézen. Hogyan viszonyult ezekhez az elgondolásokhoz maga Jézus? Mi az, amitől elhatárolódott, amitől távolságot tartott? Harmadszor pedig, hogy mit mond ő maga Isten országáról? Hogyan értsük az általa hirdetett Isten jövőt? Nyilván köztudomású, hogy nagyon sokan Jézus korában az eljövendő Isten uralomtól elsősorban a politikai reményeiknek a beteljesülését remélték, várták. Persze nyilván korban a politikai és a vallási reménységek nem választhatók el élesen egymástól, de mégis valahogy a hangsúly sokak szemében inkább erre a politikai dimenzióra vagy vetületre esett. Izrael függetlenségének, a szuverenitásának a helyreállítását várták. Attól a megváltótól, aki Dávid házából származik majd, és királyként politikai hatalommal lép majd színre. Jézust ez különösen is érzékenyen érinthette, mert Galilea ilyen szempontból, ahonnan ő származott, egy érdekes terület, nagyon is forrongó, lázongó terület volt már a Krisztus megszületése előtti generációkban is, nagyjából az első század, Krisztus előtti első század 50-es éveitől kezdve. Galileában folyamatosak az endülések. Mindenféle önjelölt politikai messiás lép színre. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért éppen Galileában, és hogy az ottani lakosság miért annyira fogékony az ilyen önjelölt messiások követésére. Nagyon jó könyveket lehet erről olvasni, de ebben nem fogok most belemenni. Akárhogy is az a helyzet, hogy pusztán az a tény, hogy a názareti Jézus Galileából származott, és mindig csődület támadt körülötte, és mindenféle tumultuózus jelenetekbe keveredett. Ez a vallási politikai vezetők szemében önmagában gyanússá tette az ő személyét, és biztosan szerepet játszott abban az ellenséges indulatban, amellyel viszonyultak hozzá. A Jézus ugye megszólalt, kapásból fölismerték azt, hogy ő galileai, mert egy jellegzetes galileai dialektust beszélt, erről is nagyon izgalmas dolgokat lehet olvasni, például Vermes Géza könyveiben. Szóval rögtön fölismerték, hogy galileai, és rögtön gyanús volt, mert mindig csődület támadt körülötte, és óhatatlanul úgy gondoltak rá, mint aki egy a politikai lázongók sorában, ahogyan ez már generációk óta zajlik Galilea területén. Nyilvánvaló, hogy Jézus nem politikai messiás. Nagyon világosan elhatárolódott ettől a szereptől, és valószínűleg ezért is van az, hogy azokat a felségcímeket, amelyekkel illetik őt, különösen a Márk evangéliumában, gyakran, azoktól ő elhatárolódik, vagy óckodik, vagy távolságot tart. Nem akarja, hogy az ilyen politikai messiás képzeteket és elvárásokat rávetítsék. Ami viszont nem azt jelenti, hogy az örömhírnek, amelyet ő hirdet, ne lenne politikai vagy társadalmi dimenziója. Nagyon is van, mert ő nem egy ilyen másvilági magánüdvösséget hirdet, ahogyan az tipikusan az Ágoston utáni keresztény teológiai gondolkodásban, hát hosszú évszázadokon keresztül eluralkodik, hanem nagyon is a teremtett világban megvalósuló isteni uralomról beszél, aminek tehát van társadalmi politikai vetülete is, de mégsem politikai messiás, ettől nagyon világosan elhátrál. Egy másik közkeletű képzet az isteni uralommal kapcsolatban az a rabbinikus gondolkodásban jelenik meg, például, ahol nem is a politikai illúziók meg kötképek kergetése fontos, hanem a saját erkölcsi erőfeszítéseink. Például Simon ben Jochai rabbitól idézem, ezt ő a második században élt, ha csak 2 szombaton át mindenki megtartaná a törvényt, nyomban eljönne Isten országa. Ugye ebben az elképzelésben minden a saját erkölcsi erőfeszítéseinken múlik, mi hátráltatjuk az Isten országának az eljövetelét a bűneinkkel, az ingatagságunkkal, könnyelműségünkkel, a közömbösségünkkel. Nagyon veszélyes gondolat is ez, másfél inspiráló gondolat is. Nagyon tetszik nekem az, ahogyan például haszít gondolkodóknál ez újra és újra fölmerül. Most föllapozgattam Martin Bubernek a Haszít történetek című nagyon szép könyvét, és ott Zuszja rabbinak a személyek köré fonódó legendákkal ismerkedtem, ezek mindig ilyen gyönyörű történetek, és nagyon jól beilleszkednek ebbe a képletbe, hogy az erkölcsi erőfeszítéseink majd elhozzák Isten országát. Két ilyen legendát megosztok, mert szépek, meg szerintem tanulságosak. A legenda szerint Zuszja rabbinak, ez valahol a mai Lengyelország területéről származó rabbi, 18. század, megvolt az a csodálatos képessége, hogy azonnal meglátta mindenkinek a bűnét. Ránézett valakire, és rögtön látta, hogy mi az, amiben vétkes. Viszont az ő tanítója, a mestere egyszer megáldotta őt azzal, hogy mostantól fogva csak is a jót keresheti az emberekben, annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy továbbra is látja a bűneiket. És idézem most a Buberi szöveget. E perctől kezdve bárkivel találkozott is, vétkeit sajátjának tekintette, és magát tartotta miattuk bűnösnek. És ha mindannyian ilyenek lennénk, a gonosz már megsemmisült volna, a halál felemésztődött volna, és csak a tökéletesség lenne mindenütt jelen. Ugye, hogyha mindannyian ennyire igazak lennénk, ilyen mértéktelenül nyíltak a bűnvallásra, és a bűnök magunkra vállalására, és a megtérésre, akkor eljönne az Isten országa. Egy másik, szintén Zuszja rabbihoz kapcsolódó ilyen legenda az igazság kimondásának az erejéről szól, ezzel azért valamennyire összefüggésben. Ez így szól, hogy nagyon nyomatékosan fogalmaz a legenda. Az az igazság, ezt állítom, az az igazság, nagyon határozottan állítom nektek, ha valaki igazán beszél, és más valaki azt igazán felfogja, akkor elég egyetlen szóval föl lehet emelni a világot, egyetlen szóval meg lehet tisztítani bűnétől a világot, mondja Zuszja rabbi. Jó, ez csak két példa arra az alapvető ilyen gondolkodási alakzatra, hogy az erkölcsi erőfeszítéseinkkel valahogy elő lehet csalogatni Isten országát. Ez persze megvan a keresztény gondolkodás történetében is, nem csak a zsidó gondolkodás történetében, de nagyon szép az, ahogy Jézus ettől is elmozdul egy kicsit. Ugyanis ő azt tanítja, hogy az Isten országa mindenek előtt ajándék. Nem az erkölcsi erőfeszítéseinknek az eredménye. Maga ez a Márk evangéliumában megőrzött ilyen központi jézusi üzenet is ezt sugallja, hogy betelt az idő és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Először ugye bejelenti azt, hogy az idő elközelített, hogy az ajándék megérkezett, és csak azután szólít fel a következmények levonására és az ennek megfelelő életre. És egy csomó jézusi példázat is ezt tükrözi, például a kincsről vagy a gyöngyről szóló példázatok, ezek nagyon rövidek, ezért föl is olvasom a Máté evangéliumából. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Ugye belebotlik az ajándékba. Szó sincs arról, hogy kivívná, hogy valami módon görcsös erőfeszítések útján kiérdemelné. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Megint csak belebotlik a kincsbe, és aztán persze ennek megfelelően fog élni. Szóval megfordítja a sorrendet Jézus, méghozzá nagyon bátorító és felemelő módon. Isten országát mindenek előtt úgy tapasztaljuk meg az ő ige hirdetésében, mint Istennek a kegyelmes felénk fordulását, mint boldogító ajándékot. És ez a kegyelem aztán, mint egy belülről töri át a saját korlátainkat, a bűnös magunkra zárultságunkat, és felszabadít a szabadságra, a cselekvésre, az erkölcsi erőfeszítésekre, a mások szabadsága melletti elköteleződésre. Szóval megfordítja ezt a sorrendet ahhoz képest, amit a rabbinikus, meg éppen a haszid legendák sugallnak, vagy mutatnak. És megemlítek egy harmadik ilyen közkeletű elképzelést is az Isten országával kapcsolatban, ez pedig az apokaliptikus irodalomban jelenik meg. Szintén nagyon izgalmas ez, az is izgalmas, hogy miért akkor és hogyan alakul ki az apokaliptikus irodalom a zsidó gondolkodásban, nagyjából a Krisztus előtti második század elejétől kezdve, de erre most nem térek ki. Valami módon ennek keretében az isteni uralommal kapcsolatos reménység alakja megváltozik egy kicsit. Jelesül, továbbra is vallják ugyan, hogy Isten irányítja a történelmet, de már azt is hozzá fűzik, hogy nem fogja elhárítani a katasztrófát, sőt, az az alapvető gondolati szerkezet, hogy ne is hárítsa el a katasztrófát, hogy bukjon be az egész bűnnel terhes emberi történelem a szakadékba, mert csak miután a gonosz kiirtatik a világból, azután hozhat elő Isten valami újat és igazat. Valami jobb, új teremtést. Szóval egy ilyen dualisztikus szerkezet mutatkozik meg ebben. Mert buknia kell a réginek, el kell vesznie mindenestül ahhoz, hogy Isten előhozhasson valami újat és jót. Alapvetően ez a képlet az apokaliptikus irodalomban. És hát nyilván mindannyiunkban fölmerül, hogy Jézus ettől is elmozdul, ettől is távolságot tart, mert ő egyáltalán nem azt mondja, hogy előbb minden vesszem, hogy Isten valami jót előhozhasson, hanem azt mondja, hogy az isteni jövő, amely ugyan még jövő, tehát előttünk van, valami módon betört már a jelenbe, éppenséggel ő benne magában, a názereti Jézusban. A Lukács evangéliuma így fogalmazza ezt meg, hogy Isten országa közöttetek van. Egyfelől persze az Isten abszolút jövője, másfelől mégis betör a jelenbe, és elkezdődik kibontakozni valami. Valami új és jó már akkor is kibontakozhat, és megkezdődhet, amikor a gonosz még továbbra is jelen van a Földön. Ez is nagyon foglalkoztat, mert ez a dualisztikus séma, ami az apokaliptikus irodalomban jelenik meg, hogy ki kell vesznie a réginek, hogy új jöhessen. Ez olyas valami, amire én például erősen fogékony vagyok, túlontúl is fogékony vagyok az ilyen alakzatokra, és ezért hálás vagyok ezért a kis módosításért, amit Jézus itt végbe visz, nem is kis módosításért, hogy megnyitja a jelenben a jövőt. Mert hát valóban bizarr volna, hogyha a reményünk a katasztrófára irányulna, és nem pedig egy katasztrófával terhes történelem belülről való átalakítására. Jézus pont ezt az utóbbit hirdeti, egy katasztrófával terhes történelem belülről való átalakítására szólít föl, ezzel a különös képlettel, hogy a jövő betör a jelenbe, és elkezdődik a kibontakozása az isteni országnak. Oké, elmondom most összefogva azt a három dolgot, amit itt eddig fejtegettem. A Jézus által hirdetett isteni jövő egyfelől tehát nem pusztán politikai üdvösség, de az is. Éppen is ezért vannak mindig is nekünk keresztényeknek hatalomkritikai feladataink és kötelességeink. Másfelől nem az erkölcsi erőfeszítéseink eredménye, ugyanakkor felszabadít az erkölcsi erőfeszítésekre. Harmadrészt pedig nem a katasztrófa passzív várására szólít, hanem a történelemnek a belülről való átalakítására a lélek ereje által. Van egy nagyon szép kép szerintem az apostolok cselekedetei elején, amikor Jézus fölmegy a mennybe, és megjelenik egy angyal, és azt mondja a tanítványoknak, hogy galileai férfiak, mit álltok itt az ég felé nézve? Ugye? Amiben benne rejlik az, hogy hát nem a passzív várakozásnak van az ideje, hanem menjetek vissza Jeruzsálembe, és valami módon a konkrét céljaitok megvalósításával, a szeretet konkrét kihívásaiban bontakoztassátok ki az Isten országát, ahogyan az a názereti Jézusban már elkezdődik. Ugye mindeddig ezekről a közkeletű képzetekről beszéltem az Isten országával kapcsolatban, és nyilván akkor felmerül, hogy de Jézus maga hogyan beszél Isten országáról. Arról beszéltem eddig, hogy mi az, amitől távolságot tart, de mégis mi az, amit ő maga hirdet. Ez nem könnyű feladat erre választ adni, mert Jézus nem definiálja Isten országát, amikor erről beszél. Viszont ha egyszer ő benne magában elkezdődik kibontakozni, megvalósulni az isteni ország, akkor nyilván Jézusra kell tekinteni, és az ő beszédében és tetteiben. Derülhet az ki számunkra, hogy milyen az Isten országa. Hát Isten országa mindenek előtt Isten közelségét jelenti. Tapintható, érzéki közelségét, ahogy a Jézus tapintható érzéki közelségben volt a tanítványaival, meg egyáltalán az őt körülvevő közösségben. Méghozzá ez egy ilyen elfogadó, kiengesztelő és megbékítő közelség. Aztán jelenti a szabadulást mind abból a nyomorúságból, vagy megkötözöttségből, ami akadályoz bennünket abban, hogy emberként éljünk. Betegségektől, hiszen rengeteget gyógyít. A kapcsolatteremtésre való képtelenségtől. Nagyon sok gyógyításnak van egy ilyen szimbolikus üzenet, amikor némákat, vagy vakokat, vagy süketeket gyógyít meg, akkor az azt is jelenti, hogy a kapcsolódási képességüket állítja helyre, amely addig elválasztotta őket az emberektől, az megszűnik, és ismét képesek odafordulni és kapcsolatot létesíteni másokkal. Szabadulás mindenfajta elembertelenítő kényszertől, minden kínzó aggodalomtól, bátortalanságtól. Ez is Isten országa, ahogyan azt Jézus életében és tetteiben látjuk. Aztán persze az emberek közötti kapcsolat egy új minősége is. Az Isten országa az, amit a szeretet szóval lehet leírni. Az elnyomó viszonyok felszámolása, az igazságtalanság megszüntetése, az ellenségek kibékülése, a béke megvalósulása. Jelenti azután Isten országa az anyagi jóllétet is, a kenyeret és a bort, ahogyan azt szimbolikusan ki lehet ábrázolni ebben a két jegyben vagy fogalomban. És Jézus nagyon, nagyon sokszor is beszél ünnepi lakomákról, amelyeken maga is szeretett részt venni. Nyilván ezek az ünnepi lakomák, a testvérek asztal közössége, az valamit nagyon kifejez abból. Abból a részben anyagi jóllétből is, amely szintén Isten országának a része, a szerves része kell, hogy legyen. És végül Isten országa mindenképpen szabadulás a halálból is. Ugye ez Jézus által föltámasztott emberek példáján is megmutatkozik, illetve az ő föltámadásának a példáján is mindenki. Föllapoztam egy felszabadítás teológiai testvérpárnak, a Boff testvérpárnak egy szép művét, és kicsit szeretnék zárásként arról beszélni, hogy szerintük hogyan lehet előrelépni az isteni uralom beteljesedése felé vezető, hát nyilván beláthatatlanul hosszú úton, illetve egyáltalán beláthatatlan úton, de mégis lehetséges lépéseket tenni. Előrelépünk ezen az úton, ha nincs olyan szabadságküzdelem, amelyet ne vallanánk a sajátunknak, elkötelezetten támogatva és vállalva tetteink következményeit is. Ha elítéljük az elnyomást, és feltárjuk a hatalmi praktikák mögött húzódó rejtett érdekeket. Ha szabaddá válunk az uralkodó tudat által terjesztett sémáktól és illúzióktól, hogy megalkothassuk az életünk, a munkánk, a hitünk megfelelőbb, igazabb formáit. Ha szabadabbá válunk önmagunktól, éppen azért, hogy szabadabbak lehessünk mások számára. Ha egyszer emelítünk a gyermekek ártatlanságából és a küzdők bátorságából, hogy megtanuljuk, hogyan legyünk nagy lelkűek az ellenségeinkkel, anélkül, hogy ugyanakkor szolgalelkűekké válnánk. Ha nem pihenünk meg a jó eredményeink, és nem csüggedünk el a vereségeink után. És ha engedjük, hogy megnyíljon előttünk az egyre gazdagabb és teljesebb utópiák perspektívája, ők így beszélnek erről, ez a testvérpár, legyen előttünk az a kis utópia, hogy minden ember legalább egyszer ehessen minden nap. És legyen előttünk azon túl az a nagy utópia, hogy egy szabad társadalomban élhessünk. És legyen előttünk azon túl az az abszolút utópia, hogy egyszer majd az újjáteremtett világban átélhetjük az Istennel való közösség teljes örömét. Nyilván általában is a felszabadítás teológia szerint az új teremtés egyszerre Isten ajándéka és ugyanakkor az emberi erőfeszítés gyümölcse is. Szóval egyszerre az alászálló új Jeruzsálem ajándék is, másfelől viszont olyas valami, aminek meg kell teremteni a feltételeit nekünk, emberi erőfeszítés útján. Azt akarják ezzel kifejezni ők is, hogy, és általában, tehát a Boffivérek, de általában minden felszabadítás teológus is, hogy az emberi történelemre nem kívülről tör rá az isteni ország egy ilyen mindent berekesztő ítélettel, hanem valami módon belülről formáljuk át a lélek erejével a történelmet, hogy belenőjön az emberi történelem az isteni országba. Ez nagyon szép és inspiráló, de az még inspiráló, vagy az is inspiráló számomra, hogy mindennek nem feltétlenül kell így lennie. Szóval az egész apokaliptika, Jelenések könyve is, talán azt a döntő üzenetet hordozza magában, nem is azt, hogy a katasztrófák a képeiben topzódik, hanem azt talán a jelentősége az apokaliptikus irodalomnak és a Jelenések könyvének is, hogy függetlenné teszik a reményt. A történelem bármiféle fordulatától, akár pozitív, akár negatív fordulatától és kifutásától. Szóval fenntartják a katasztrófa esetére is a reményt, anélkül, hogy értelmetlenné nyilvánítanák az erőfeszítéseinket. A vigasztaló szó igaz ott is, ahol egy-egy történelmi pillanatban érvényre jutnak a jó törekvések, az egyenlő emberi méltóság biztosításáért is, és ott is, ahol nem, ahol a barbárság korszakaiba süllyedünk. Ez a vigasztaló szó, amely a Jelenések 21 szerint hatalmas hangon szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. Ámen.